A mikrofonnál Pejak Gergely.
3 perc múlva, 8:45, az olaszországi választások eredményét már Brüsszelben és Washingtonban is kommentálták, nem is feltétlenül a politikai elit, hanem a véleményformáló publicisztikák. A CNN által megfogalmazott mondat talán a legpontosabb tükre annak, hogy mit gondolnak Amerikától, Katharina Barley EU alelnökön át Ursula von der Leyenig a választásokról. A CNN-en ugyanis az hangzott el, hogy Európában most minden kedvez a populisták előretörésének. Tóth Bálint László, az MCC politika tudományi műhelyének kutatója van itt velünk ma reggel a vonalban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Hogyha az Európai Unió központjának kommunikációját, a bizottsági elnök mondatait, a CNN kommentárját, parlament alelnökét, aggódó hangokat soroljuk föl, akkor, ha jól értem, Olaszország hétfő reggel óta tulajdonképpen hibrid rezsim, ahogy Magyarországot is emlegetik ugyanezek a körök?
Hát ezt még nehéz megmondani először is azért, mert hivatalos eredményeket még mindig nem tudunk. Ugye Olaszország egy rendkívül nagy ország, külföldről is 4,5 millió szavazat érkezett, ezeket mind át kell számolni. Tehát amiből következtetéseket levontak, ami szerkesztő úr is felolvasta ezeket, azok az exit pollok voltak a választások után. Ugyanakkor az egyértelműen látszik, hogy a jobboldali, jobbközép szövetség választási koalíció az fölényesen megnyerte ezt a választást. Az exit pollok alapján ugyan kétharmadra nem lehet számítani, tehát az nagy meglepetés lenne, akár az alsó, akár a felsőházában az olasz törvényhozásnak. Tehát még meg kell várni a kormányalakítást, meg kell várni azt, hogy ki lehet a miniszterelnök, hiszen egyelőre még az sem 100%-ig lefutott, hogy Giorgia Meloni, tehát a legtöbb szavazatot nyert Olaszország fivérei párt elnöke lesz a miniszterelnök is. Egy életképes kormányt kell létrehozni, amit jóvá kell hagynia a köztársasági elnöknek, és csak ezután lehet majd ilyen messze menőbb következtetéseket levonni, hogy hibrid rezsimmé válik-e Olaszország a jövőben, európai terminológia szerint, avagy nem.
Az olasz jobboldalnak akkor most először el kell magát fogadtatni az Unió központjában, az Európai Tanácsban, parlamentben? Tehát először most külpolitikai helyezkedésre van szükség, mielőtt teret kapna a belpolitikai válságmenedzselés?
Elsősorban azért, mert még az előző kormány, a Mario Draghi vezette kormány által letárgyalt, ugye a Covid után feljáró Covid válság miatt Olaszországnak járó helyreállítási és rezilienciaépítési alapoknak a hasznosítását, lehívását lehetővé tevő törvényhozásra van szükség, illetve döntéshozatalra van szükség Olaszországban. Tehát mindenképpen a külpolitikai részt azt elsősorban az Európai Uniós politikákra koncentrálnám, vagy arra összpontosítanak majd feltétlenül az új kormányban, másrésztről pedig a gazdaságpolitikára. De ezt még a nagyjából október végére, novemberre jó esetben felálló kormánynak is nagy feladata lesz, de talán még az ügyvivő, az addig a hivatalban lévő ügyvivő kormánynak is. De valóban így van, tehát a kampányban is a külpolitikának volt talán az egyik legmeghatározóbb szerepe a gazdasági kérdéseken túl. Tehát a balközi blokk vezetője Enrico Letta például azt mondta, hogy ha győz a jobb oldal, akkor Vladimir Putyin lesz a legboldogabb, utána Trump és utána pedig Orbán. És az Európai Uniós politikák vonatkozásában is a nagy törésvonal az ott húzódott, a kettő blokk, tehát a jobb közép koalíció és a bal közép blokk között, hogy még az utóbbiak, azok a többségi szavazás felé vitték volna el az Európai Tanács működését, döntéshozatalát, míg a Giorgia Meloni által fémjelzett jobboldali tömörülés az a feltétlenül kiállt a vétó mellett, és helytelenítette azt, hogy első és másodosztályú uniós tagállamokra osszák az európai közösség tagjait, és többsebességes Európa ellen többször is kiállt. Tehát itt elsősorban gazdasági kérdések lesznek egyébként a meghatározók, amelyel majd az új kormánynak meg kell küzdenie és fel kell vennie a kesztyűt. Ezért számítanak arra nagyon sokan elemzők, hogy elképzelhető, hogy a jelenlegi gazdasági miniszter fogja folytatni az új kormányban is, vagy egy nagyon hozzá nagyon közel álló, vagy hozzá közeli politikát folytató tárcavezetőt fog kapni majd a gazdaság.
De hogyha többek között a kormányváltásra, vagy erre a választási eredményre gazdasági nehézségek miatt is került sor, akkor azért ez egy nehezen eladható történet lesz, hogy ugyanaz az arc marad a gazdasági tárca élén.
Igen, ez csak spekuláció volt, ezt inkább azért tippelték az elemzők, hogy a piacokat megnyugtassák, tehát ezt várják ez mint egy várakozás volt, ugye sokszor látunk olyat, hogy az elemzők, vagy a sajtóorgánumok a várakozásaikat, a vágyvezérelt gondolkodásukat próbálják kivetíteni, hogy hát ha ez a valóságban is leképeződik. Ami valóság magja lehet ennek az elképzelésnek, az az, hogy ugye az olasz köztársasági elnöknek is lehet egy-két szava még a leendő kormányhoz. Láttuk is az előző kormányok kapcsán, hogy voltak számára vállalhatatlan tárcavezető jelöltek, akik ennek a jelölését megtagadta Mattarella, és emiatt számíthatunk arra, hogy egy vagy az olasz központi bankhoz közel álló, vagy a banki élethez, szférához közel álló minisztert fognak jelölni, de nem tudhatjuk. Tehát simán lehet az is, hogy valakit a saját gárdájukból, saját grémiumokból választanak majd a jobb-közép pártok. Ezt ugye novemberig látjuk, vagy meg kell, hogy majd tudjuk. Hiszen mindenkinek az az érdeke, hogy minél előbb felálljon az új kormány, hogy a helyreállítási alapokat tudja hívni Olaszország. Ezért is lett gyakorlatilag a nyári szezonban a kampány, ezért is lett szeptemberben letudva a választás, ami nagyon ritka. Már eleve az ritka, hogy nem tavasszal tartanak, hanem ősszel, de ugye ez egy előrehozott törvényhozási választás. Hiszen Olaszország a legnagyobb kedvezményezettje az európai helyreállítási alapoknak, tehát mintegy 200 milliárd euróról beszélünk, ez az összes uniós helyreállítási alap 20-30%-át jelenti. Tehát sokan szokták ezt Olaszország megmentési, vagy áttétesen eurozóna megmentési alapnak is nevezni. Itt ugye most elsősorban ez még a Covid-válság negatív hatásainak kiküszöbölését célozza, és a leendő válságokkal szembeni ellenálló képesség kiépítését támogatnák ezek az alapok, de hát közben jött az ukrajnai háború, és elszálltak az energiaárak, inflációval szembesült Európa, ugye a szankciók életbe léptek, tehát pont ezt szeretnék most Meloniék, és a kampányban ezt többször is hangoztatták, hogy a feltételeit ennek a helyreállítási alapfelhasználásának és a hitelek lehívásának meg törlesztésének újra kellene talán tárgyalni, hiszen a legfontosabb feltételek megváltoztak, elszálltak az energiaárak, és háborús inflációval kell szembenézni Európának.
Egyébként lehet, hogy éppen ez a kettősség, vagy ez a kötelem lesz a legnagyobb akadály a gyors intézkedések előtt. Ugye két dolgot emel ki ön is, hogy a külpolitika és a gazdaságpolitika volt a két legfontosabb, meg most is a két legfontosabb területe úgy a kampánynak, mint a következő kormány, vagy várható kormány különböző vállalásainak. De éppen azért, mert egyébként ekkora a gazdasági hiány, meg államadósság, meg gazdasági nehézség úgy általában Olaszországban. Az olasz kormány, a majdani olasz kormány ki van szolgáltatva az unió akaratának? Tehát a gazdaság és külpolitikája az kéz a kézben kell, hogy járjon?
Ugye eddig az volt a jellemző, hogy Olaszország a legerősebb uniós tagállamok közül politikailag a úgymond a leggyengébbnek számított, vagy hogyha úgy veszük a gyengébb tagállamok közül a legerősebbnek, tehát inkább egy mintakövető magatartást, nem pedig kezdeményező magatartást folytatott. Na most ez lehet, hogy meg fog változni, tehát itt most egy olyan kormánykoalíció van kialakulóban, aminek határozott véleménye van Európa jövőjével kapcsolatban. Ugyanakkor azt már a kampányban is hangoztatták. Kiváltképp az Olaszország fivérei párt és annak vezetője Giorgia Meloni, hogy meg szeretnék erősíteni az együttműködési szándékukat az többi uniós tagállammal és kiváltképp a bizottsággal. Tehát itt nem egy nem kell szerintem állandó vétókra számítani, mint ahogy azt már olvasni lehetett a sajtóban hétfőtől, főleg a baloldali fősodor, vagy a bal liberális fősodor médiumaiban, hogy Olaszország lesz az új Lengyelország, és az új Magyarország is megakasztja majd az Európai Unió és az Európai Tanácsnak a működését. Sokkal inkább egy kompromisszumkész hozzáállás várhatunk majd Európai Unió szinten Olaszországtól, hiszen őnek is lényege, hogy kiszélesítse a Berlin-Párizs tengelyt egy háromszöggé, egy Berlin-Párizs-Róma háromszöggé, hogy ennek a klubnak teljes jogú tagja lehessen, és valóban szüksége van ezekre az alapokra. Viszont nem mindegy, hogy a Next Generation EU elnevezésű, ugye bizottsági kezdeményezés, amikről itt az előbb beszéltem, és az európai ugye újjáépítési alapoknak a lehívása, az úgy történik, hogy a következő generációk fizetik-e majd ezt vissza, vagy fizetik meg ennek az árát, vagy pedig ők már a haszonélvezői lesznek. Tehát itt most elsősorban ez a legfontosabb. De így van, tehát Olaszországban ugye példátlan magasságú az államadóság, és ez éves szinten a GDP 3-4%-át elviszi az államadóság finanszírozása, hogyha jól emlékszem a pontos számra. Ezért nagyon fontos, hogy tőkéhez jusson az olasz gazdaság, hiszen csak akkor lesz fenntartható. Tehát például a németek által fizetett gázárnak az olaszok a háromszorosát fizetik. Ez egy olyan körülmény, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni, és ezért én nem számítok arra, hogy nagyon nagy szembenállást alakulna ki a leendő olasz kormány és az Európai Unió és az Európai Bizottság között. Már csak azért sem, mert már akár francia, akár német oldalról, még nem a leghivatalosabb szintekről, de már hallani lehetett egy olyan közleményeket is a választási exit poll eredményeknek a kiszivárgása után, hogy nem szabad hagyni, hogy Róma majd Varsóhoz és Budapesthez tolódjon, feltétlenül a magállamok között kell tartani.
Egyébként, hogyha már említett ezt a háromszöget, Berlint, Párizst és Rómát, itt nyitott kapukat is dönget tulajdonképpen az olasz jobboldal, hogyha elfogadják az európai politikában az olasz jobboldalt. Ugye a Emmanuel Macron francia elnök talán tavaly nyári emlékeim szerint a hír, hogy az akkori olasz miniszterelnökkel egyébként talán a második világháború óta nem tartalommal meg nem töltött együttműködést újra próbálják építeni. Ugye ott a német kormányalakítás körüli bizonytalanságot is, most jobb szó hián azt mondom, hogy kihasználva, vagy ebben a helyzetben lavírozva próbáltak meg egy új tengelyt építeni Európán belül. Tehát a francia-olasz tengely az tud olyan erős lenni, mint a francia-német?
Ugye a franciáknak a mediterrán országokkal való együttműködésének azért erős történelmi hagyományai vannak, tehát ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ugyanakkor a német-olasz kapcsolatok is elég szorosak, kiváltképp gazdasági értelemben. Itt emlékezzünk meg csak arról, hogy akár a személyes kapcsolatok is a két ország vezetése között az elmúlt 10-20-30 évben azok hogy alakultak, vagy a 60-as, 70-es évektől Németországban letelepedő olasz származású munkavállalóknak a magas arányára gondolunk. Tehát ezek a kapcsolatok és a kölcsönös egymástól való függőségek kialakultak minden irányban. Inkább az volt a meglepő, hogy a Brexit után Olaszország nem vált ennek a klubnak a harmadik legmeghatározóbb államává. Ennek egyik magyarázata lehet, hogy ugye a Covid-válság kellős közepén jártunk, Olaszországot ez talán az egyik legerősebben érintette az Európai Unión belül. A másik pedig az, hogy hagyományosan gyenge az olasz kormányzati struktúra. Tehát, hogyha abba belegondolunk, hogy a második világháború lezárása óta, tehát az olasz köztársaság kikiáltását követően, máig talán 65 kormány volt Olaszországban, átlagosan 13 hónapos hivatali idővel. azért ez egy olyan arány, amivel ritkán találkozni Európában. Nem gondolom azt, hogy ki fog alakulni egyébként egy Párizs-Róma tengely, a Párizs-Berlin tengellyel szemben. Inkább arról lehet szó, hogy megpróbálnak kialakítani egy olyan újfajta együttműködést, amiben Olaszországnak egy nagyobb szerep juthatna. És akkor itt most gondolhatunk a helyreállítási politikákon túl az ukrajnai háborúra, mint a legmeghatározóbb kérdésre. Ugye ezzel kapcsolatban Meloni többször elmondta már, hogy pártja, és nem csak a pártjának a választási programja, hanem a jobb-közép szövetségnek is volt külön választási programja, külön hangsúlyozta, hogy Ukrajna és az ukrán nép támogatását folytatni kell. Na most, annak ellenére, hogy elvileg az olasz alkotmány az tiltja azt, hogy háborúban álló nem szövetséges államnak fegyvert juttasson Olaszország. Ennek dacára ezt Olaszország megteszi, és Meloniék fenntartanák. A kampányban egy kisebb baloldali pártnak a retorikájában jelent meg Olaszországban az, hogy állítsák le a fegyverszállításokat Ukrajna felé. A másik az az, hogy elítélik az agressziót, és már olyan személyiségek is, mint a jobb-közép politikában meghatározó Liga vezetője Matteo Salvini, aki ugye többször is kifejtette szimpátiáját az elmúlt 5 évben Vladimir Putyin és politikája iránt. Ő is elhatárolódott ettől, vagy Silvio Berlusconi, aki országos cimborájaként tartotta számon, Vladimir Putyin közös képeik vannak ugye az elmúlt 10-20-30 évben. Kialakult egy szorosabb viszony kettejük között. Ő is azt mondta, hogy ettől el kell határolódni. Jó lehet, ő szerinte Putyin belekényszerítették ebbe a helyzetbe, de ez most más kérdés. Azt is le kell fektetni, hogy az energiaárak és ezen belül is elsősorban a gázárak kérdése lesz nagyon meghatározó az olasz politika számára. Meloniék számára elengedhetetlen, vagy legalábbis az ő felfogásukban a legfontosabb az lenne, hogy a áram árának változásától válasszák el a gázárak változását, és vezessenek be uniós szinten egy ársapkát a földgázra. Hiszen az nem járja, hogy vannak tagállamok, amelyek 3-4-szer többet fizetnek, mint a társaik. Ezek olyan kérdések lesznek, amelyek feltétlenül meghatározzák majd a közeljövőnek az uniós szintű döntéshozatalát, és ezen túl még újból terítéken lehetnek a már Matteo Salvini belügyminisztersége alatt megszokott illegális migrációval szembeni fellépést szolgáló intézkedések. Itt már talán nem a tagállamok közti kvóta szerinti szétosztásban gondolkodunk majd, hanem egy olyan rendszerben, hogy már a migrációt, az illegális migrációt a kiindulási pontokon kell megállítani, ott kell létrehozni állomásokat, ellenőrző pontokat Európai Uniós összefogással. Talán egy ilyen irányba mozdulhat el majd ez a rendszer, tehát ez továbbra sem került le egyébként a terítékről. És azon túl pedig a legfontosabb kérdés a jelenleg a már említett rendkívül magas olasz államadóság okán, akármilyen kormány is álljon fel, akármilyen gazdasági minisztériummal, hogy az olyan állami beruházásokat, amelyek a energiaszektor kizöldítését szolgálják, azokat ne tekintse az Európai Unió, ne számítsa be az államadóságba ezeket a beruházásokat, hiszen azt még nem tudhatjuk, hogy meddig tartanak ezek a Covid-válság alatt bevezetett Európai Uniós átmeneti intézkedések, hogy eltekintenek a Maastrichti kritériumoknak olyan betartásától, hogy az államadóság ugye nem haladhatja meg a 60%-ot Olaszország esetében, ez a GDP 150%-ánál, mint említettük, de az is lehet, hogy már azóta ezt is meghaladta. És arra semmi garancia nincs, hogy mondjuk jövőre vagy 2 év múlva ismét vissza kell térni a szigorú európai uniós költségvetéshez, költségvetési politizáláshoz, tehát ezért szeretnének Meloniék is a jobb-közép koalíció, ezért szeretne konkrét elemek megismerni az európai újjáépítési alapok felhasználásának konkrét elemeit, hiszen ezeket még nem ismerhette meg Olaszország, úgy szavazta meg hogy a részleteit, főleg a hitelfelvételnek és törlesztésnek nem ismerték.
Hát akkor amint az első ilyen intézkedések, döntések várhatóan adott esetben akár olasz uniós, vagy akár olaszországbeli koalíciós viták is kipattannak itt a részletek kapcsán, akkor újra hívjuk Tóth Bálint Lászlót, az MCC politika tudományi műhelyének kutatóját, akinek ma reggelre. Köszönöm szépen az interjút.
Karcz FM, ami nyomot hagy. Szigetváron a 98,9-en.
A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
Reklám.
Nem kell a világ távoli pontjaira elutaznod, hogy értékes kincsekre találj. Ahogy kalandokért sem kell elhagyatott helyeket keresned. Válaszd az új kincsvadász sorsjegyet, amivel bárhol, bármikor izgalmak részese lehetsz. Mind az 5 játékmező arra vár, hogy felfedezd, és szerencsével még akár a 75 millió forintos főnyeremény is a tiéd lehet. További részletek a lottózókban és a szerencsejáték.hu oldalon.
A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt.
Reklámot hallottak.